Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Horváth Árpád jezsuita atyával, a Szívújság főszerkesztőjével, római újságíró találkozójáról. Május 17-e és 23-a között az Örökvárosban tartózkodott Horváth Árpád jezsuita atya, hogy az európai jezsuita kulturális folyóiratok vezetőivel együtt tartsák szokásos éves találkozójukat és tervezzék a jövőt. Hazautazása előtt felkereste a Vatikáni Rádiót, és egy riportban beszámolt a szakmai tanácskozásukról, hogy a Szent Atya fogadta őket. Most hallgassák meg vele készült beszélgetésünket. Nagy és baráti szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Horváth Árpád jezsuita rendtársamat, aki egyúttal utódom is a budapesti Jézus Szíve templomunkban azt a lelkipásztori szolgálatot viszi végig, egyúttal pedig római diáktársam még a régi időkből, akit most idefutt a Szentlélek szele sok más európai jezsuita főszerkesztővel együtt.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
És akkor rögtön arról is kérdezek, hogy most a konkrét célja a római jelenlétednek, jelenléteteknek mi is volt, Árpád?
Tehát ez a jezsuita kulturális folyóiratok főszerkesztőinek a találkozója, ezt minden évben megrendezzük. Kétszer már volt Budapesten is, a Szívújság szervezésében, illetve a jezsuita kiadó szervezésében, és most a Civilta Cattolica testvérlapunk szervezte. Minden évben találkozunk különböző helyeken, ahol vannak jezsuita kulturális folyóiratok, és most Rómán volt a sor.
Mi egy ilyen éves találkozónak a menetrendje, meg a célkitűzése?
Igen, tehát először is van egy ilyen kis összefoglaló, hogy kinek hogy megy a sora, hogy alakulnak a dolgaink, mert hát így kb. A 2000-es évek eleje óta ilyen vészhelyzet van, mert hogy azt gondolták, vagy azt jósolták sokan, hogy a nyomtatott sajtó az hát nincs jövője, de közben azért már eltelt 20 év, és még mindig itt vagyunk, és még mindig van nyomtatott sajtó. Nyilván más tevékenységek is társultak hozzá. Tehát éppen ezekről beszéltünk, hogy ki hogyan találja föl magát, hogyan lehet előre gondolni egy szerkesztőséget 2022-től, tehát hogy mi lesz a jövője az újságírói munkának, a jezsuita újságírói munkának.
Hányan vagytok együtt, és egy-két jelentősebb újságnak a nevét, ha megemlítenél.
Igen, tehát 14-5-en szoktunk együtt lenni, most kevesebben voltunk egyébként, most 11-en voltunk. Hát a legnagyobb presztízsű jezsuita kulturális folyóirat, az a Civilta Cattolica, azt hiszem, ez egy 170 éves újság. Ez volt az első olyan egyházi folyóirat, ami nem latinul, hanem olaszul jelent meg Itáliában. Ilyen szempontból is nagyon jelentős, és hát minden bíboros, nagyon sok püspök, rengeteg kollégium, szeminárium járatja ezt az újságot. Annál is inkább, mert hogy a Civilta Cattolicának nem csak olasz kiadása van, hanem van japán, kínai, koreai, francia, spanyol és orosz változata is van. És nagyon jelentős ez a folyóirat, ők láttak most vendégül. A másik ilyen nagyon jelentős, azt gondolom, az Etüd, tehát egy 10 000 olvasó táborral, minden komoly kollégium, kulturális intézmény Franciaországban, hát figyelemmel kíséri az Etüd munkáját a franciáknak, francia jezsuiták kulturális folyóirata. De nagy hagyománya van mondjuk a német Stimmender Zeitnak, a portugál Brotériának, akkor a briteknek volt a Month nevű újságjuk, ez nyomtatott formában megszűnt, és Thinking Faith néven fut online formában. És hát itt van a Szívújság is, nem is olyan kicsi így összehasonlítva a mi lapunk a többiekhez képest.
Túl az egymás közötti megbeszélésen volt ennek a 4 napos programnak egy jelentős alkalom, amikor a Szent Atyába találkoztatok.
Igen, hát...
Hozd meg velünk a tapasztalatot.
Tehát ennek nagyon örültünk természetesen így együtt a Szent Atya elé járulni, és hát hallottam például én személyesen, hogy így az egészségi állapota megrodjant, de igazából nekem az volt a benyomásom, hogy csak a térde rodjant meg, tehát ő szellemileg nagyon friss volt, hálószékben volt, de szellemileg nagyon friss, sőt, sziporkázó, sőt, hát engem magyarul köszöntött, azt mondta, hogy Isten hozta, amin nagyon meglepődtem. Tehát oda mentem el, és azt mondta, hogy Isten hozta. És akkor, mikor búcsúztunk el, akkor meg elsütött egy magyar vonatkozású viccet, nem tudom, ezt elmondhatom-e a rádió hallgatóinak. Kérlek. Tehát, hogy megkérdezte ott a többieket, hogy tudják-e, hogy miért beszélnek magyarul a mennyországban. És akkor persze nem tudta senki a viccnek a poénját, én sem, és akkor azt mondta, hát azért, mert egy örökké valóság megtanulni, mármint ezt a nyelvet. És akkor mindenki jó ízűt nevetett. Tehát ilyen hangulatban van a Szent Atya.
Ugye nem beszéddel készült és fordult hozzátok, hanem beszélgettetek egymással. Szabad-e pár jelentősebb gondolatot, számodra jelentős gondolatot megkérdezni?
Igen, tehát lesz majd egy közös cikk, tehát megkérdezhetünk, és ezeket a kérdéseket összefésülik, és ezeket mi együtt fogjuk majd publikálni, de természetesen szabad róla beszélni. Az egyik, hogy mondtuk, hogy adjon nekünk küldetést, tehát mi lenne a kulturális folyóiratok küldetése. És akkor ő azt mondta például, hogy ne csak így visszhangozzuk folyton a mainstream médiát, tehát amit mindenki mond, hanem néha jó egy bizonyos követ beledobni a vízbe, hogy legyenek hullámok, mert azoknak is van egy szépsége. Tehát, hogy így próbáljunk megtalálni a magunk saját hangját, a magunk prioritásai mentén, amit akár a Jézus Társaság, a Jezsuita rend is ugye felsorakoztat, fontosnak tart. És ez mindenképpen a párbeszédnek a fontossága. Tehát ne csak egy ideológia mentén ugye nyomjuk a mondani valót, hanem mindig legyünk figyelmesek, úgymond az ilyen töredezett hangfoszlányokra is, a peremen élőkre. Próbáljuk meg megérteni azokat, akiket médiának a fő sodra nem vesz figyelembe. Beszéltünk természetesen Ukrajnáról is. Őszintén szólva, én magyar emberként talán ezt elmondhatom, hogy én meglepődtem, hogy mennyire disztingvált látása van a helyzetre Ferenc pápának. Tehát ő, természetesen ő beszélt arról, hogy az ukránok hősök, hogy ahogy védik a hazájukat, és hogy mennyire most van egy ilyen kohéziós folyamata a nagy ukrán népen belül, és hogy rengeteget szenvednek, és 8 millió már elhagyták az országot. Tehát mindezt ő említette, de ugyanakkor arról is egyértelműen beszélt, hogy ez a háború nem véletlenül van, túl ijesztő az, ahogy a fegyveripar érdekelt ennek a háborúnak a folytatásában, és hát az energia problémák, tehát hogy ezt látni kell, hogy itt olyan érdekeltségek vannak, amelyek nagyon mocskos következtetésekre engednek bennünket, és azt is mondta, hogy Európában 56 helyen van most jelenleg fegyveres konfliktus, és mindenki Ukrajnáról beszél, persze az van közel hozzánk, de hogy itt ugye nagy hatalmak ütköznek, nagyon nyilvánosan, és hát például a jezsuita folyóiratoktól azt kérte, hogy ne feledkezzünk el a többi szenvedő népről, a más fegyveres konfliktusok áldozatairól. Konkrétan megemlítette például ezeket, azt hiszem úgy mondják őket, hogy rohingyák, tehát ezek a rohingyák, ezek a kisebbség, üldözött kisebbség Thailandon például, igen. Vagy hogy a Kongó az egy akkora ország, ahol egy országon belül most is több helyen konfliktusok folynak, és az emberek kizsákmányolása, a nyersanyag, szóval ezekről beszélt nekünk.
A nagy és komoly témák után egy viszonylag könnyedebbet, derűsebbet kérdezek. Emlékszem arra, hogy még régen, vagy 20 évvel ezelőtt együtt voltunk itt Rómában. Én már itt a rádióban dolgoztam, te akkor diák voltál a Casa Baltazárban. Milyen emlékek maradtak meg benned, és hogy mi is volt a te római bölcsőd akkor?
Tehát az megmaradt bennem, hogy te voltál Mikulás. Ugye a Szent István házban jöttünk össze, szokás, hogy az itt tanuló magyarok összejönnek, és hát jött a Mikulás, és az rádióval jött az oldalán. Igen, erre emlékszem, nagyon kedves emlék volt. Emlékszem a Szilas atyára, aki meghívott hívott engem, itt élt Rómában, Szilas László atya, ő vele volt kapcsolatom, és a Casa Baltazárban laktam, én akkor még nem voltam jezsuita, ez a Casa Baltazár, ez most is van egyébként, ez olyan fiatalok számára fenntartott ilyen ház, egy jezsuita vezeti, akiknek egyértelmű, hogy van hivatásuk, de nem tudják, hogy merre, hová. Tehát nem olyan egyszerű a történetük, hogy belépnek egy szemináriumba, és akkor tanulnak, és ott vannak, és 6 év után felszentelik, hanem valahogy megtör, megakad az ő fejlődésük. Ennek különböző okai vannak, például előítéletek, sokszor a vezetők számára, hogy valaki mondjuk túl konzervatív, és hogy kinézik, vagy túl liberális, olyan is van. Vagy... Tehát, hogy ilyen megakadások vannak, és akkor ezeket az embereket szedték össze. Ezt Ratzinger bíboros akkor még nem pápa, hanem bíborosként alapította több társával, és ő járt hozzánk ki évente így 2-3-szor kijött a Casa Baltazárba, mindig így fölpakolta, amiket kapott ajándékba, ilyen csokoládé, édességek, panettone, ilyesmi, és hozott egy csomagtartónyi ilyen nyalánkságot
aminek nekünk,
aminek nagyon örültünk, igen.
Róma jeles kegyelmi pontjai közül melyek maradtak meg a szívedben, illetve mit látogattál meg most ezen pár napot során?
Igen, tehát én most is kimentem a Tre Fontane nevű helyre, ez a falakon kívüli Szent Pál bazilikától is jóval a falakon kívülebb van. Nem túl messzire, de azért, szóval már Róma szélén van, ez az a hely, ahol a hagyomány szerint Szent Pált lefejezték. És hogy amikor levágták a fejét, akkor így háromat pattant az ő feje, és akkor ott a hagyomány szerint azért vannak források.
Három forrás.
Na most ott az is van, hogy ott azért van egy trappista kolostor, élő trappista kolostor, tehát a bencés hagyománynak a fészke ez.
Szép bazilikával.
És szép bazilikával, úgy, ahogy a trappista, illetve a ciszterci hagyomány úgy eredetileg ezt művelte, hogy ilyen csupasz falak. Tehát ugye Róma nagyon barokk, vagy reneszánsz, vagy nagyon díszes, és döbbenetes igazából belépni ebbe a bazilikába, és az a csönd, ami ott van. Ez az én kedvenc helyem, mert Róma nem a csöndről híres, de itt lehet csendet találni, és ezért most is kimentem meg. Ott, mikor ültem egyszer, tehát 20 évvel ezelőtt ebben a bazilikában, akkor éreztem azt, hogy nekem... Szóval érdekes, hogy... Akkor még nem tudtam, hogy ez Ignác ezt a szellemek megkülönböztetésének nevezi, hogy úgy éreztem azt, hogy az ember megy Rómában, vagy a buszon, és akkor sok szép arccal találkozik, és testek, és kedvességek, és az emberben benne vannak ezek a normális emberi vágy, hogy találkozzon, hogy megöleljen valakit, hogy barátja legyen, vagy hát barátnője legyen, még komolyabb kapcsolat. És akkor, mikor beültem ide ebbe a templomba, akkor meg egy egészen más, szép, nagyon szép érzések, hogy csend, hogy jó itt lenni, és az a gondolat, ezért most is előfordult bennem, hogy Jézus, én még meg se szólítottalak téged ma. És a vele való kapcsolat az egész más természetű, és az is fontos tud lenni. És ez az érzés 20 évvel ezelőtt, aztán később jezsuitaként tanultam, hogy ez amikor nem is rossz és jó között választunk nagyon sokszor az életben, hanem jó és még jobb között. És hogy ez az én életem, a csend és a jelenlét és Jézus megszólítása.
A beszélgetés forgatókönyvét most Róma után Budapestre nyitom, a 8. kerületi Jézus szíve templomunkra, ahol templomigazgató vagy, sőt, majd elmesélet plébánossá is lettél. Az élet ilyen, hogy nem lehet őrizni a régit úgy, ahogyan az akkor volt, hanem tovább kell vinni a szívét neki, és új formát kell találni. Hogyan, miként változott a Jézus szíve templom? Belseje a szíve?
Nem hiszem, hogy változott. Van egy folyamat, ugye egy élő közösség, és én folyamatában látom így a közösség fejlődését. Tehát azt kell tudni, hogy most ez lehet, hogy hencegésnek fog tűnni, de ez Budapest Budapest, de lehet, hogy az egész ország egyik leglátogatottabb temploma. Lehet, hogy mondjuk a Mátyás templomba és a Bazilikába többen mennek,
ne, a turisták, turisták,
de hozzánk hívek jönnek. Tehát nálunk van olyan vasárnap, hogy 10 mise van, vasárnapi mise, és tele van, tehát 300-350 ember fér be a templomba, ha már úgy 380 és 400 felé közeledik, akkor már nagyon-nagyon sűrűn vagyunk. És na, ezt be lehet szorozni így 8-al, 9-el, 10-el néha. És ez egy nagyon nagy szám, az az igazság. Az, hogy miért jönnek hozzánk, én azt gondolom, hogy van ennek oka. Egyrészt nem egy ember viszi, tehát hogy többen vagyunk. Kettő, mi különbözőek vagyunk, jezsuiták, így akik ismernek minket, ugye szokták mondani, hogy ha láttál egy ferencest, vagy egy bencést, akkor láttad a ferencest, meg a bencést, hogy milyenek. Hogyha láttál egy jezsuitát, akkor láttál egy jezsuitát. Tehát, hogy mi így eléggé különbözőek vagyunk, mint karakterek, de van bennünk közös. És ami közös bennünk, ezt érzik az emberek, az, ahogy beszélünk a hitünkről, az imáról, a vallási hagyományunkról. És ami közös bennünk, hogy mi mindannyian, ez az én tapasztalatom, ezt látom, a tapasztalatból, arról beszélünk, hogy hogyan éljük meg, hogyan tapasztaljuk az imát,
mi a Istent,
Jézust, egyházat. Tehát, hogy mi nekünk az alap, a kiinduló pont a beszédünkben is mindig a tapasztalat. És ez azt hiszem, hogy sok pap kollégánál, testvérnél ez hiányzik. Tehát sokszor nagyon szép, virtuóz, szellemi, hogy mondjam, értékeket, beszédeket tartanak. Van, akik, nem tudom én, erkölcsi szinten mondják, hogy mi kéne, hogy legyen, meg hogy kéne legyen. A jezsuitáknál fontos a tapasztalat. Azt gondolom, ez az egyik kulcs, ami miatt jönnek hozzánk nagyon sokan. És talán még annyit, hogy egy olyan templom vagyunk, ahol a 70%-a a hozzánk járóknak 50 év alatti. Tehát, hogy ez eléggé egyedülálló. Hát nem mondanám, hogy tinik és kis egyetemisták, ezek is vannak, inkább így a 20-as évek második fele 30-asok, amikor így a családalapítás jön, ezeket tudjuk megszólítani. Tehát a jegyes oktatás például, ez nem győzzük, az az igazság.
Hála Istenem. Végül a bölcsőhöz térjünk. Te szabadkai vagy-e? Hogyan tudod ápolni Szabadkán való kapcsolatot, és mit jelent neked még most, oly sok esztendő után ez a drága város?
Nekem nagyon sokat jelent a szülőföldem, mert maga ez a szó is így gombócot érzek a torkomban. Nagyon sokat jelent. Nem megyek túl sokat haza, meghaltak már a szüleim, de azért úgy havonta, két havonta igyekszek hazamenni. És a szüleim már nem élnek, de azért még így is igyekszek hazajutni, mert van ott él a bátyámnak a fia, akkor családtagok, unokatestvérek, és hát barátok. Főleg így egyházi vonalon. De azért meglepő, amikor itt-ott misézek, és így híre megy, hogy itthon vagyok, akkor néha még az osztálytársaim is eljönnek. Nagyon jó velük találkozni. Nagyon szeretek kimenni a temetőbe, nagyon szép a szabadkai temető, eléggé ápolt, rendbehozom a szüleim sírját.
Maradt-e még valami kosztolányi városából?
Maradt még, azért nagyon sokan eljöttek, ugye ez egy 100 000-es város volt így a háború előtt, és folyamatos az elvándorlás. Ből a 100 000-ből olyan 40 000 volt magyar, szerintem még most is van 30-32 000
magyar. Nagyon szép.
Igen, igen. Az más kérdés, hogyha az ember a város utcáin sétál napközben, akkor nagyon magyar szót nem hall, mert a magyarok olyankor hát dolgoznak. Nem azt mondom, hogy a horvátok és a szerbek nem dolgoznak, csak a magyaroknak a többsége az a városnak a pereménél, és hát mezőgazdasággal foglalkozik, tehát nem fognak kiülni délidőben kávézni a korzón. Tehát, hogy ez így, de azért nagyon sok magyar van még mindig, és vannak falvak így keletre, tehát a Tisza felé haladva, amelyek színmagyar közösségek mind a mai napig.
Erőt kaptál itt Rómában?
Igen, nagyon jó volt visszajönni hosszú idő után, sok év után. Én nagyon szeretem ezt a várost, és Róma mindenki, minden katolikus ember otthon tudja itt érezni magát, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek.
Mi is, hogy eljöttél hozzánk Rómába, ide stúdióba, köszönöm a hallgató nevében is, áldott visszatérést és jó ízű munkát, Árpád.
Köszönöm szépen.
A
Horváth Árpád jezsuita atyával, a Szív újság főszerkesztőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.